Erős váromi Istenünk! Szeretettel köszöntjük ennek a mai esti evangelizációs Isten tiszteletnek a résztvevőit. Hála Istennek, hogy együtt lehetünk. Nyíregyházáról, azon belül Borbányáról, Nagykállóból, Görögszállásról, többfelől Isten egyenként akar az ő igéjével szólni hozzánk. Az ő szent lelke készítse a szívünket. És kezdjük a régi 133-as énekkel, annak a magyar szövegével ma is az Isten tiszteletet. Ez a vezéréneke, az alaphangot megadó éneke minden esténknek. Most nem fog szólni a harmónium, viszont van gitár, azzal majd együtt énekelnek a gitár kíséretével. Az idősebb korosztályt adja a Görögszállási testvérek közül. Velük már jobban ismerjük egymást. Tegnap a fiatalok közül Kokó is nemrég tért meg, a többi fiatalok pedig olyan keresők, hogy az Isten igéje felé most nyílni kezdő fiatalok voltak. Hát akik itt ülnek most ebben a sorban, ő fölöttük már pár év eltelt. Ó, jöjj Immanuel, hadd szabaduljon Izrael, így fogságból kér sóhaja, mert távol Isten szent fia,
Oh, Szenvedő voltam, és hála Istennek, hogy megszabadult akkor. Mondom, de mi van? Nagyon más ember lett. Mondom, ne, miért? Aztán tévedek, és megbolondítottak ezek a papok hittek. Mondom, nem baj, elnyomom, ezek jól tettek velem. Azt mondja, hogy majd megválik, majd azt mondja, elválik. Hát az erősen nem egy jó kis karvas asszony, de Kati bácsánál ismeri a hitámat. És mindig nem mondja a tutit, hogy mi a tuti, meg mi a jó, meg mi a rossz, meg neki meg hogy mondja. De látta anyám rajta a változást, és akkor a feleségem is kérdezte tőlem, azt mondja, mi van? Mondom, anya. Mondom, tudod mi az, hogy mondom, megtérés, mondom, hogy Isten megszabadított minden bűntől. Azt mondja, az hogy létezik? Azt mondja, nagy már te térjél meg először, amikor én jártam bibliaórára, meg imádkozott az Istenhez. És akkor a páromnak az úgy rosszul esett. De milyen nagyhatalma van Istennek, rá három hónapóval feleségünk is megtért, gyakorlányok, és most egy Isten szolgálunk, egy igát húzunk, mint már lassan, jó célra, küzdködünk, de mindig küzdködünk, de vannak hullámok nálunk is, mert az Istennek olyan nagyhatalma van, hogy alig tudok kérni olvasni, de mégis Isten rám bízta az embereket, hogy ha a Máté nem ér rá, akkor én tartom a Facebook a programba a reggeli állítatot, és akkor nézzük az emberek rám, hogy mit beszélnek neki. És akkor mindig mondom nekik a megtérést, Jézus Krisztusnak a kegyelmét, az örök életet, mert nálam van egyes helyedül, egyes a nyomorságból kivezetés. Én ennyit akartam mondani, köszönöm szépen, hogy meghallom.
A 147-es éneket fogjuk énekelni, és ezzel készülünk az ige hirdetéshez. Ez az ének elmondja azt, ami Károllyal is megtörtént, meg minden hitrejutásnak, minden igazi megtérésnek ez a titka, hogy kitártam a szívemet. Addig be volt zárva, de egyszer csak Isten elvégezte bennem, hogy megtörténjék ez a döntés, kitárom előtted szívem. És akit addig csak vendégnek képzeltem el, hogy néha bejönjön hozzám, az az Úr Jézus. Belép, mint az életem gazdája és szabadító ura. Kovács Sándor püspöknek az éneke ez. Olyan jó az énekből látni, hogy még fiatal korában vele is megtörtént ez. Azért tudok ilyen éneket írni. Valahol messze idegenben, talán Németországban született ez az ének a szívében. Jó régen. Több mint 100 éve. Énekeljük el. Kitárom előtted szívem, ó, jöjj, légy vendégem nekem, üdvésél hát forrásolod, békességet előtte adj, hangom és bánat korba von, ó, tégy be hozzám Jézusom. Jöjj el, lelkemet edve vár, irgalmas mennyei király, és ragyog tekinteted, elbújtos ás völgyetele, hogy járjak a te utadon, ó, tégy be hozzám Jézusom. Jöjj és oszlasd el a homály, mely téved ő szívemre szállt,
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Imádkozzunk. Valóban, Istenem, egyedül te vagy jó. Nincs más jó rajtad a földön kívül. Köszönöm, Uram, hogy a te jóságod, az a te szeretetedben is megmutatkozik. Hiszen a te tisztaságod, a te tökéletességed nem fér meg a bűnnel együtt, és a te szereteted éppen ezt a feszültséget oldotta meg az Úr Jézus Krisztusban. Olyan jó lenne, ha ma este ki tudnánk mondani, nem képmutató módon, hanem őszinte szívvel áldott, aki az Úr nevében jön. Úr Jézus, köszönjük, hogy te hoztad el számunkra az Istent, az Istennel való élő kapcsolatot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak az ő nevében jöttél, hanem te magad vagy az Úr. Olyan jó lenne, hogyha ma megérthetnénk, hogy ez személyesen értünk történt. Hogy te a mi életünknek is az Ura akarsz lenni. Hogy te nem csak egy kisded vagy, aki ott megszülettél, hanem te az élő Isten fia, aki a bűneinket oldottad meg a keresztfán. Így kérlek, Úr Jézus Krisztus, légy ma itt közöttünk. Hálát adok, Uram, a bizonyságtételért, hálát adok, Uram, az énekekért, hogy te már készíted a mi szívünket. Kérlek, Uram, hadd tudjunk befogadni téged, hadd tudjuk befogadni a te igédet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 19. fejezetben a 37. verstől a 40. versig a következőképpen. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy látok új arcokat. Azoknak hadd mondjam el röviden, hogy tegnap az adventi sorozatunk keretében ennek az igének egy másik aspektusát néztük, vizsgáltuk meg Zakariás könyvéből, de tulajdonképpen már részben egy kicsit be is vezettem a mai áhítatból is pár dolgot, úgyhogy lesz majd egy kicsi ismétlés azoknak, akik tegnap is itt voltak, de azt hiszem, hogy nem baj az, hogyha újra és újra hallhatjuk Istennek a üzenetét. Tudjuk azt, hogy Lukács írta ezt az evangéliumot, és tudjuk azt is, hogy ő egy tudós ember volt, aki a saját leírása alapján pontosan utána járt mindennek. És azt is láthatjuk az ő leírásából, hiszen hogyha az apostolok cselekedeteit is hozzáveszünk az ő evangéliumához, hiszen ezt nyugodtan tekinthetjük egy egységnek, akkor láthatjuk azt, hogy leírja azt az egész folyamatot, ahogyan az Isten fia megérkezik erre a földre, ahogyan az evangélium eljut először a zsidó emberekhez, aztán ahogyan az evangélium, az örömüzenet eljut egészen az akkor ismert világ fővárosába, Rómába. Egy szép keretet láthatunk erről. Abszolút missziói jelleggel íródott akár az evangélium, akár az apostolok cselekedete. Lukácsról talán annyit érdemes még tudni, hogy valószínűleg ő az egyetlen olyan író a Bibliában, aki nem zsidó származású volt. Persze van egy-két könyv, amiről nem tudjuk, hogy ki írhatta, de az általunk ismert könyvek alapján Lukácsról tudjuk, hogy ő egy szír, talán szír atyafi lehetett. Egy pogány keresztény. Úgyhogy különösen nagy hangsúly van az ő evangéliumában a pogányok felé való örömüzenetnek az elvitelére. Ebben is, ebben a történetben is majd ez elénk jön és láthatjuk. Amikor ennél a történetnél járunk, és erről már tegnap mondom, egy picit volt szó, amikor ennél a történetnél járunk, akkor Jézus már nagyon sok csodát, nagyon sok jelet tett. Ebben a szakaszban is azt olvashattuk, hogy a tanítványok látták az ő csodáikat, és azok miatt a csodák miatt mondtak róla olyan szép mondatokat, amit olvashattam. Konkrétan ezelőtt az ige szakasz előtt láthatjuk azt, hogy Jézus meggyógyít egy vakembert, és látjuk azt, ahogyan Zákeus egy akkoriban lenézett, igaz gazdag ember volt, de az akkori korban egy lenézett ember, hiszen vámszedő volt, a rómaiaknak kiszolgáltatta magát, és ezáltal elárulta a saját népét. Ő hozzá egy bűnös emberhez megy be. Olyan döbbenetes nézni, ahogy Jézus készül a keresztre, de neki még mindig gondja van akár egy vakemberre, gondja van egy bűnös, vámszedő emberre. Nem fárad meg abban, hogy ezekre az egyéni sorsokra is odafigyeljen. És jó volt hallani, hogy gondja van a cigány testvérekre, hogy gondja van a magyar emberekre, és nem fárad meg Jézus ma sem abba, hogy az egyénekre odafigyeljen. És ma is, ahogyan az egész sorozatunk mondja, Jézus jön feléd is. Hozzád is oda akar lépni, ahogyan odalépett ahhoz a vakemberhez, vagy ahogyan odalépett Zákeushoz. Közben látjuk azt is, hogy Jézus törődik a mellette levő emberekkel, de ott vannak mellette a tanítványok is, akik elvileg fölismerték Jézusban a messiást, beálltak, hogy Jézus legyen az ő mesterük, ők a követők, és mégis azt látjuk, hogy ezen az úton, amikor Jézus megy a keresztre, ők valami nagyon furcsa dolgon kezdenek vitatkozni. Elkezdik osztogatni maguk között a helyeket, hogy melyik tárcát fogom majd megkapni, ha Jézus király lesz. Vajon enyém lesz a gazdasági, vagy enyém lesz az igazságügyi? Ugye a politikai pályát készítik elő. Jobb keze vagy a bal keze felől fogok majd ülni a királynak? Ismerős talán a történet. A tanítványokon szomorú ezt látni, de Jézus pedig már ekkor háromszor is kijelentette nekik, hogy meg kell halnia és fel kell támadni, és mintha úgy elmenne a fülük mellett. És azzal foglalkoznának, hogy én nekem milyen előnyöm lesz majd abból, amikor Jézus király lesz. És tegnap erről már mondom, részletesebben volt szó, de egy picit az ismétlés kedvéért újra elevenítsük fel, hogy Jézus korában abszolút volt egy messiás váró hangulat. Az emberek várták a szabadítót, de nem egy olyan szabadítót vártak, mint Jézus. Mert az emberek nem a bűneikből akartak szabadulni, hanem a római elnyomó igából. És olyan szomorú látni, hogy a tanítványok körében is volt egy hamis várakozás Jézussal szemben. Hiszen akárha csak Júdást látjuk, akkor ő benne is azt láthatjuk, hogy ő is csalódik Jézusba, és aztán ezért árulja őt el. Jézus korában volt egy hamis kép, amit többnyire Dániel proféciáira alapoztak, hogy a messiás majd nagy dicsőségben és nagy hatalommal fog eljönni. És mi már tudjuk, hogy ez az ígéret is igaz, de ez az Úr Jézus Krisztusnak a második visszajövetelére mutat előre. Akkor hatalomban és dicsőséggel fog eljönni. Úgy várták akkor a messiást, mint aki Izraelnek, a zsidó népnek a békét és a jólétet, a biztonságot fogja majd megteremteni. Azt mondhatnám talán, hogy ők egy ilyen igazi dávidi királyt vártak, hiszen tudjuk, hogy Dávid és Salamon idejében volt a legvirágzóbb Izraelnek a gazdasága, a politikája, akkor voltak a csúcson, ha lehet így mondani. Félreértették, és mondhatom nyugodtan azt, hogy figyelmen kívül hagyták az Ószövetségben felelhető, akár Ézsaiás könyvében, akár a Zsoltárokban, vagy akár más proféciákban a szenvedő szolga, a szenvedő messiásnak a képét. Ez nem fért bele az ő elképzelésükbe. Erről majd részletesebben holnap lesz szó, Ézsaiás könyvéből lesz az alapigény. Olyan érdekes az, amikor egy ember úgy hallgatja az igét, hogy csak azt engedi a szívéig, ami az ő elképzeléseinek megfelel. Nagyon félelmetes. Ez olyan, mintha a kezünkbe vennénk egy ollót, és a Bibliából kivágnánk minden olyan igét, ami nekünk nem tetszik. És csak azt hagynánk benne, ami nekünk tetszik. Azt hiszem, egy idő után elég lyukas lenne a Biblia, hogyha így vizsgálnánk Isten igéjét. Sajnos akkor az emberek így gondolkodtak. Azokat az igéket, amik éppen aktuálisak voltak, nekik azokat aktuális, azokat elfogadták, de amik nem fértek össze a saját elképzeléseikkel, azokat mellőzték. És tudjátok, ennek az lett a következménye, hogy nem ismerték fel az Úr Jézus Krisztusban azt a szabadítót, aki a bűn kérdését akarta rendezni az ő életükbe. Aki az örök kárhozat és az örök élet kérdését hozta el. Hiszen Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, akkor nem azt mondja, hogy féljetek rómaiak, mert megjöttem. Hanem arról beszél, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Jézus nagyon egyszerű és egyértelmű üzenettel kezdi meg az ő szolgálatát. Megtérésre hív. És ma sincs ez másképpen. Nem földi vagy fizikai békességet, biztonságot, boldogságot akar kínálni, hanem lelkileg akar megelégíteni, és mindez akár ráadásként majd megadhat neked, de nem mindegy a sorrend. Nem csak a tömegek értették félre Jézust, hanem azt láthatjuk, hogy a tanítványok is. Beszéltem már erről, de most hadd kérdezzem meg tőled, hogy te érted-e már az Istennek ezt a csodálatos evangéliumát? Érted-e már azt, hogy miért kellett az Úr Jézusnak megszületni? Érted-e már, hogy miért kellett az Úr Jézusnak betölteni a törvényt? Hogy miért kellett meghalnia a kereszten? És miért kellett föltámadnia? Érted-e már az Istennek az evangéliumát? Hogy mindez, érted, történt. Hogy te lehetsz az egyik Zákeus, vagy te lehetsz az a vakember, aki az odalép Jézus, aki felé jön, és akinek föl akarja nyitni a szemét, aki meg akar szabadítani a bűneidből. Olyan csodálatos amúgy ez az ige, és hogyha csak ezt nézzük, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, azt hiszem, hogy ez egy csodálatos kijelentés. Egy csodálatos ige. És mégis azt látjuk, hogy ez a váradalom, amit itt az emberek mondanak az Úr Jézus felé, ez hamis, ingatag lábakon áll. Nem megalapozott. És ma is vannak olyan emberek, akik szépen tudnak idézni a Bibliából, talán kívülről tudnak zsoltárokat, nagyon jól tudják azt, hogy mikor mit kell mondani, de igazából nem megalapozott az, amit mondanak. Hadd mondjam el a személyes életemből, a saját életemből ezt. Én hívő családban nőttem föl, édesapám lelkészként szolgált, sokáig részt vettem gyerekórákon, bibliaórákon, ifjúsági heteken, hétvégéken. Mondhatnám azt is, hogy kívülről tudtam a bibliai történeteket, de nem volt alapja. Nagyon jól tudtam, hogy egy lelkész mit akar hallani, amikor kérdezett valami a kérdést, de nem volt személyesen az életemnek része az Úr Jézus. Persze, én tudtam, hogy minden emberért meghalt, meg tudtam, hogy megszületett, meg hogy az Isten fia, tehát a fejemben ezt tudtam, de nem volt élő személyes kapcsolatom az Úr Jézussal. És aztán ennek a következménye az lett, hogy nagy mélységbe került bele az én életem. Hogy olyan bűnökbe mentem bele, amivel odáig jutottam, hogy Istennek a létét is tagadtam. És az Úr Jézus kegyelme és az ő irgalma az, hogy én akár ma itt állhatok. Hogy utánam jött, ahogy a címünk is mondja, nézd, ő jön feléd. Ő felém jött, utánam jött, megragadott, megszólított, és ahogy Károly testvérem mondta, egy picit erőteljes, hogy nem volt más választás. Persze az embernek van más választása, de tényleg abban a reménytelen helyzetben, amiben voltam, mondhatnám így is, hogy ott már nem volt más választásom, hiszen láttam, hogy a bűneim szakadnak. És akkor ragyoghatott fel nekem az Úr Jézus Krisztus. És így akar jönni feléd, szabadítóként. Ez a vers, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, ez amúgy egy zsoltár. Ha a testvérek figyeltek, a 118. zsoltárban benne volt ugyanez a szakasz, ez a rész, és biztos vagyok benne, hogy az ott lévő emberek, amikor ezt a zsoltárt mondták, akkor nagyjából úgy tudták a környezetét is. Hiszen abban az időben nagyon fontos volt az, hogy a zsidó emberek a saját gyermekeiket megtanították a bibliai történetekre, a bibliai igékre. Ez ma is jó lenne, ha így lenne. De nem, nyilván ez nem elég. Ez még kevés. Nekem is megtanították, kevés volt, de nem rossz. Tehát a rossz dolognak ez nem rossz. Hogyha mi megtanítjuk a gyermekeinknek az igéket. Jó látni a kisfiamon, aki most lesz 2 éves, hogy már imádkozik. Hogy már ő szól nekünk, hogy imádkozzunk néha. Mert ott van a szívében, valamit lát a mi életünkből, és látja, hogy ez jó dolog. Figyeljünk oda a gyermekeinkre, és jó lenne, hogyha odaadnánk a gyermekeinknek az Isten igét, vagy akár az unokáinknak. Hallottuk, hogy már van, akinek van unokája is. Ez a Zsoltár és ennek a környezete, amit felolvastam, ez arról beszél, megdöbbentő. Megdöbbentő, hogy miről beszél. Ez arról beszél ez a Zsoltár, hogy van egy szeglepkő, amit az építők megvetettek, és mégis az lett a sarokkő. Hát azt hiszem, hogy ha a nép nem is biztos, hogy mindenki kívülről tudta idézni, de abban biztos vagyok, hogy a farizeusok, azok nagy valószínűséggel ismerték a Zsoltárokat. És nem is meglepő, hogy hogy reagálnak arra, amikor a körülálló nép ezeket a szavakat Jézusra alkalmazza. Felháborodnak. Azt mondják, hogy ízd már rendre itt a tanítványaidat, hát ezek itt mindjárt királyát tesznek téged. Hát nem hallod, hogy miket mond, körülbelül ez az így bennük, hogy nem hallod, hogy miket mondanak rólad? Igen, mert hiszem, hogy a farizeusok, amikor végigfuttatták ezt a Zsoltárt, akkor úgy ott volt bennük, hogy miről is van itt szó? Hogy ott van az a szegletkő, amit megvetettek az építők, hogy most akkor mi hol vagyunk ebben a helyzetben? Hát nem az van a szívünkben, hogy mi ezt az embert meg akarjuk ölni? Hát ismer minket ez az ember? Milyen érdekes, hogy az az ige, amit nem megalapozottan mondtak az emberek, az ige mégis tud működni. Egy helyen a Bibliában azt olvassuk, hogy mindegy, hogy színből vagy szívből, csak hirdettessék az evangélium. Persze jobb a szívből, de én ezt úgy gondolom, de mégis az Istennek milyen csodálatos az igéje, hogy azért tud működni, mert ez az ő szava, mert az az ő kijelentése. És ezek a farizeusok nem akartak szembenézni az Úr Jézus Krisztussal. Jött feléjük, és számomra most megdöbbentő volt, újra végigvettük a Máté evangéliumát a Földmunka programban, minden reggel van áhítat, hála legyen az Úrnak ezért, és még az elejét majd be kell pótolnunk, mert nem az elejéről indultunk, de nagyjából végigvettük a Máté evangéliumát, és számomra megdöbbentő volt az, hogy Jézus mennyi lehetőséget adott a farizeusoknak, hogy újra és ment, és szólt hozzájuk, és megdöbbentő. Látjuk a szadduceusokat, alig áll velük szóba. Egyszer-kétszer talán. Zélóták? Hát nem is tudom, hogy talán meg vannak említve a Bibliában, vagy nem. Meg vannak?
Simon talán közülük való volt.
Talán ennyi. De hogy az, hogy Jézus beszélt volna, vagy vitázott volna velük, nem. Azért, mert közel voltak a farizeusok az Istennek az igéjéhez, de mégsem, mert csak képmutató módon élték meg az Isten igéjét. Kívülről minden nagyon szép volt, kívülről minden rendben volt, de belülről pedig ahhoz hasonlítja az Úr Jézus, mint a messzelet sírok. Belül pedig hullaszag. Nincs élet, csak halál. És a farizeusok, amikor Jézus velük beszél, akkor érdekes módon nem abban jutnak előre, hogy leboruljanak az Úr Jézus elé, elfogadják őt megváltónak, hanem az az indulat lesz bennünk, hogy meg kell ölni ezt az embert. El kell tenni láb alól. Ez a mi hatalmunkat veszélyezteti. Ez ellenünk beszél. Mi lesz velünk? És milyen döbbenetes látni, hogy azokat az embereket, akik bűnösök, akik akár nyilvánvaló bűnökben vannak, paráznák, vámszedők, a bűnös emberek pedig, amikor találkoznak az Úr Jézussal, akkor le tudnak borulni. Látják, hogy nincs más esélyük. Mert addig, amíg azt gondolod magadról, hogy te jó ember vagy, addig, amíg te abban bizakodsz, hogy Ábrahám utóda vagyok, hogy így fogalmazzak, hogy jó vallásos ember vagyok, addig nem nagyon tudsz mit kezdeni az Úr Jézus Krisztussal. Addig az arra a kérdésre, hogy érted-e, hogy miért kellett ennek megtörténni, lehet, hogy azt mondod, hogy hát nem értem, de tudom. Hát mindig is ezt hallottam. Ebben nőttem föl, de hogy miért kellett, azt nem igazán értem. És ezek a farizeusok sem tudtak mit kezdeni az Úr Jézussal. Az volt a válaszuk az igére, hogy hallgattasd el őket. Milyen sokszor találkoztam én is ezzel, elhallgattatni az igét. el lehet hallgattatni az igét. Még talán a lelkiismeretet is el lehet hallgattatni, de azt tudjuk, hogy egyetlen ige sem tér vissza üresen az Úrhoz. Mert vagy elvégzi itt a munkáját, vagy ítéletre fog visszatérni. Ott az utolsó napon az Úr Jézus azt mondja, hogy most még nem ítélem el őket, majd az én igém, amit mondtam, az fogja elítélni. És mi történik? Mit válaszol Jézus a farizeusoknak erre a kijelentésére, amikor el akarják nyomni az igét? Amikor el akarják hallgattatni? Amúgy nagyon hasonló jelenséggel találkozhatunk a mai korban. Annyi emberrel találkozok, akik megtesznek mindent azért, hogy az igének a hitelességét megkérdőjelezzék, vagy elnyomják, ahelyett, hogy elfogadnák igazságot. Jézus mit válaszol erre? Azt mondja, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Isten igéjét nem lehet elnyomni. Legyen bármilyen rendszer, legyen bármilyen rezsim, legyen bármilyen hatalom, aki ezt megpróbálja. Sokan megpróbálták. Nagyon sokan megpróbálták. Kisebb-nagyobb sikerrel. Azoknak a szívében el lehetett nyomni, akik amúgy is csak érdekből voltak ott az Úr Jézus mellett. De Isten igéjét nem lehet elhallgattatni, mert a Szentlélek van mögötte. És a Szentlélek pedig mindig az Úr Jézus Krisztusról fog bizonyságot tenni. Arról, amit ő tett. Nem arról, amit ma a karizmatikusok vallanak, hogy külön kijelentéseket ad, külön örömérzeteket ad, nem. Ő mindig az Úr Jézus Krisztusra fog mutatni. Hiszen ez az ő feladata ebben a világban. Isten igéjét nem lehet elhallgattatni. Ha kell, akkor a kövek fognak róla bizonyságot tenni. Ezt akár érthetjük konkrétan is, hogy az Isten teremtett világa fog bizonyságot tenni róla, de én hiszem azt, hogy ezt nyugodtan ért egy proféciaként is. Hiszen Keresztelő János például azt mondja, amikor mennek, megint csak a farizeusok még ott a legelején mennek oda, hogy a bemerítésbe, a keresztségbe részt vegyenek, és akkor azt mondja, hogy ne abban reménykedjetek, hogy az Ábrahám utódai vagytok. Hiszen Isten a kövekből is támaszthat fiakat. Hiszem, hogy itt arról is szó van, hogy kinyílik egy olyan ígéret, amit akkor szerintem a zsidók el sem tudtak képzelni, még a tanítványok sem. Hogy nem csak a zsidó embereknek lehet majd élő kapcsolata az Istennel, hanem a pogány emberek számára is megnyílik az út az üdvösségre, az Istennel való élő kapcsolatra. Mert egy picit azért a zsidók félreértelmezték az Ábrahámnak tett ígéretet. Hiszen ott azt mondja az Isten, hogy benned áldom meg a világ minden nemzetségét. Tehát ott már egy mindenkire mondja azt az ígéretet, amit tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban teljesedik be. A zsidók pedig azt gondolták, hogy azért ők a kiválasztott nép, és hát azért ők vannak egy bizonyos szinten, egy bizonyos rangban az Isten előtt. Tudjuk azt is, hogy ez később az apostolok között is nagyon nehezen oldódik föl ez a kérdés, de aztán amikor látják, hogy az Isten bizony a pogányok között is végzi az ő munkáját, bizony a pogányok is megtérnek, és az Istennel élő kapcsolatba kerülnek, akkor utat engednek ennek a szolgálatnak, ennek a missziónak. A kövekből is támaszthat fiakat. Ez a mi nagy reménységünk, hogy a kőszívünket, ami megkövesedett, megcsontosodott életünket élővé tudja előhívni az Úr Jézus Krisztus. Hogy a kőből hús szív lehet. Hogy a kőszívből az Úr Jézus Krisztus által egy új szív, új élet lehet. És akkor ez az új élet fogja dicsőíteni az Úr Jézus Krisztust. Mert azért Jézus, hiszem azt, hogy tudta, hogy ez a hamis alapokon álló dicsőítés szép lassan el fog halkulni, aztán átmegy, majd erről is volt már tegnap szó, átmegy egy hangos, átkozódó, kiabáló, gyilkos indulatba. Tudta, hogy ez a hamis dicsőítés nem fog megállni. De tudta azt is, hogy ha ezek elhallgatnak, majd a kövek fognak kiáltani. Azok a kövek, akik új életre kelnek, és már nem kövek, hanem az Úr Jézus Krisztus gyermekei, Ábrahám, a hit hősének az utódai, ígéretnek az utódai. Mi, akik az Isten szemében halottak vagyunk, addig, amíg még a bűneinkben vagyunk, új életre kelhetünk Jézus Krisztusban. És hálát adok az Istennek azért, hogy ez az én életemben is megtörténhetett 17 éves koromban. Ki tudja, hol lennék már, ha Isten nem várt meg, ha Isten nem kínálja fel az ő kegyelmét az Úr Jézus Krisztus által. És ma is jön feléd. Ott van a plakáton ez a mondat, nézd, ő jön feléd. Azt szeretné, hogy térj meg. Hogy térj meg a hamis elvárásaidból, hogy térj meg a bűneidből, térj meg a jó embernek gondolt életedből, és fogadd el az Úr Jézus Krisztust megváltódnak. Valld meg a bűneidet őszintén neki, mert enélkül nem működik. Ha valaki csak úgy oda akar sunyin Jézus mellé menni, és úgy akarja őt követni, ez nem működik. Az Isten szentségébe lelepleződsz, te is és én is. Amikor az Isten szentségébe belenéz valaki, akkor ott félelem és rettegés fogja el, hogy milyen ember vagyok én, hogy hogy mernék én az Isten színe elé állni. És ez a félelem úgy oldódik meg, amikor Jézus azt mondja, ne félj. Hiszen én azért jöttem, hogy megoldjam a te bűn problémádat. Érted? Érted az igét, hogy nekem azért kellett megszületnem. Nekem azért kellett betöltenem a törvényt. Nekem azért kellett odaadnom az életemet, hogy te ne félj. Hogy neked ne kelljen az ítéletre menni. Nekem azért kellett föltámadnom, hogy neked is örök életed legyen. Hiszen szépen, szeriden megkérdezi. És hogyha erre rámersz állni, ha rámered bízni az életedet az Úr Jézus igényére és kijelentéseire, akkor megtörténhet az a csoda, hogy a kő szívből hús szíved lehet. Hogy a meszelt sírba lévő halott képmutató életedből lehet egy őszinte Isten dicsőítő élet, ami nem csak szavakkal dicsőíti. Ma van egy olyan hamis kényszer képzete egyes embereknek, amúgy nagyon nem szeretem, de sokan ellopják a szavakat, és kisajátítják maguknak. Ma már alig találni olyan kifejezést, amire az ember ne rándulna rögtön össze, akár gondoljunk csak arra, hogy hit, kisajátította magának a hídgyülekezet. Vagy gondoljunk a Golgotára, vagy gondoljunk a dicsőítésre, vagy gondoljunk a karizmatikus dolg. Tehát olyan szavakat kisajátítanak, ami amúgy nagyon gyönyörű. Nagyon pozitív tartalmakkal van tele. És aztán mégis az embernek már olyan hátsó gondolatai vannak, ha ezeket hallja. Pedig milyen csodálatos az is, hogy az Isten dicsőítem. De az nem csak azt jelenti, hogy felcsavarjuk nem tudom én hány decibelre a hangfalat, és akkor órákon keresztül énekelünk. Persze, lehet énekkel dicsérni az Urat. Én szeretek énekelni, nem ez ellen beszélek, de ne sajátítsuk ki erre, ne szűkítsük le. Az Isten dicsőségére az van, hogyha engedelmes életet élsz. És ha ebben az engedelmes életben az van benne, hogy énekelj az Úrnak, akkor az. Ha az, hogy marad csöndbe, akkor az. Ha az, hogy menj el messzire az otthonodtól és szolgálj máshol, akkor az. Ha az, hogy kezd otthon a családodba, akkor az. Az van az Isten dicsőségére, hogyha engedelmes életet élsz Istennek. De ez nem megy máshogy, csak akkor, hogyha az Úr Jézus megváltott gyermeke vagy. Mert a saját erődből képtelenség engedelmeskedni az Istennek. Látszólag lehet. A farizeusok azt gondolták, hogy lehet. De Jézus nélkül lehetetlen. Olyan jó lenne, hogyha elfogadnád az Úr Jézus Krisztust, és hogy ilyen mai szóval mondjam, megtennéd az életed főnökének. Mert olyan sokszor nem tudunk már mit kezdeni azzal, hogy Jézus a király, meg Jézus az Úr. Még lehet, hogy az idősebb emberek tudják, hogy mit jelentett régen az, hogy valaki Úr volt, hát annak engedelmeskedtek. Ő parancsolt. Az Úr mondta meg, hogy mi lesz. Most, hogyha emberi viszonylatban nézzük. Ma már ezt nehezebb felfognunk. Ma már mindenki úgy gondolja, hogy majd akkor engedelmeskedek, ha nekem tetszik. Ha egyetértek vele, akkor meg miért kell, meg hogy kell, meg mind kell, meg akarom érteni, és csak akkor majd, hogyha nekem is jó. Jézus, legyen az életed főnöke. De tudod, ő egy olyan főnök. Nem olyan, mint amilyen akár én lennék, vagy valakit közülünk, hanem ő egy olyan főnök, aki annyira szeret téged, hogy az életét odaadta. Akinek nagyon fontos vagy. Aki a javadat akarja. Aki azt akarja, hogy áldás közvetítője legyen. Hogy áldás legyen az életeden. Hogy áldott lehessél. Nem kizsákmányolni akar. Nem lenyúzni rólad a harmadik bőrt. Nem azt akarja, hogy valami hamis képzetnek, kényszer képzetnek felelj meg. Hanem jön feléd, átöled, szeret, új életet akar ajándékozni, aminek van értelme és van célja. Hiszen a legtöbb embernek ebben az életben nincs célja. céltalanul bolyong, és tudjátok, a bűn szava az Ószövetségben az pontosan ezt jelenti. Céltévesztett. Amikor kihúztak egy nyilat, vagy íjat, nem is tudom, nyilat, ellőtték, és mellé ment. Ezt jelenti. Céltévesztett élet. Ez a bűn. És Isten azt akarja, hogy célba érjen az életed, ami azt jelenti, hogy az örökké valóságba, az Isten békességébe lehessen az életed. Olyan jó lenne, hogyha engedelmes életet élhetnél neki. Ha az ő kegyelmére bíznád ma is az életedet, hogy az ő igazi dicsőségére lehess. Hadd osszak meg egy történetet a vége felé. Hát nem tudom, ebben nem vagyok biztos, hogy ez egy valóban megtörtént esete vagy nem. Lehet, hogy egy anekdóta, nem ez a lényeg. Nekem engem nagyon megragadott, és nagyon tetszett ez a példatörténet, talán hívjuk így. Én történetként fogom mesélni. Jól mutatja meg a kegyelemhez való hozzáállásnak a viszonyát. Akik ismerik, azoktól bocsánatot kérek, de mondom, engem nagyon megragadott, és szeretném átadni. Volt egy fiatal ember, egy nagyon jóra való fiatal ember volt egy faluban, és hát egyszer a kocsmába hirtelen felindulásból, szerelemféltésből megölt egy embert. Soha előtte semmi bűn nem követett el, még legkisebb kihágása sem volt soha a törvénnyel. Nagyon jóra való volt, tényleg nagyon szerette a faluk, és megdöbbentek ezen az eseten. Elfogták a fiatal embert, kimondták fölötte a halálos ítéletet. És megdöbbenéssel a falu fogadta ezt a hírt, úgy gondolták, hogy összezárnak, ez egy nagyon jó közösség volt, és a falu összes tagja aláírt egy levelet, egy kérelmet, és elküldte a királynak. Ebben a kérelemben az állt, hogy engedje szabadon, kegyelmet adjon ennek a fiatal embernek, hiszen egy nagyon jóra való ember. Aztán, amikor ez a levél a királyhoz ért, akkor nagyon megdöbbent rajta, hogy hogy lehet az, hogy valakit ennyire szeretnek, hogy tényleg minden ember faluból aláírta ezt a levelet. Úgy döntött, hogy megkegyelmez ennek a fiatalembernek, és nagyon felkeltette az érdeklődését, ezért azt gondolta, hogy személyesen viszi el neki az örömhírt. Személyesen viszi el az öröm üzenetet. Abban a közegben, ahol a király élt, ő volt a bíró is, a legfelsőbb bíró is, és azt gondolta, hogy most a bírói mi voltjában jelenik majd meg ezelőtt a fiatalember előtt, és fölvette a bírói palástját. Hát itt gondolom azért mindannyian láttunk már Luther kabátot, ami mások elmondása szerint egészen hasonló a bírói palásthoz. Én még nem jártam bíróságon, de többen mondták, hogy ez valóban így van. Ebben az esetben is ez történt, fölvette ezt a Luther kabáthoz hasonló bírói talárt, talán annak hívják, és úgy vitte az örömüzenetet, vitte a hírt a tagnak. Másnap lett volna a kivégzése, és aztán látta, hogy jön egy pap, gondolta, hogy már azért küldik, mert holnap lesz a kivégzése. Látta, hogy jön a közeledik felé a pap. És akkor mondja neki a király, hogy örömhírt hoztam, nem érdekel a maguk örömhíre. De hát a kegyelmet hoztam, nem érdekel a maguk kegyelme, hallottam már róla eleget, engem holnap megölnek, hagyjon békén. A király sarkon fordult és elment. Utána jön a börtönőr kérdezi, na, itt volt a király, mit hozott? Mi a válasz? Akkor döbbent le ez az ember, hogy ez a király volt. Próbáltam még menteni, ahol menthető, de már király meggondolta magát, és azt mondta, hogy nem kegyelmez ennek az embernek. Másnap, amikor a kivégzése közeledett, akkor az utolsó szó jogán ennyit mondott ez az ember. Tudjátok, én bűnös vagyok, embert öltem, és mégsem a bűneim miatt fogok meghalni, hanem azért, mert visszautasítottam a kegyelmet. És tudod, hogyha kárhozatba megy az életed, akkor alapvetően nem a bűneid miatt kell, hogy kárhozatba menjél. Mert Isten az Úr Jézus Krisztusban felkínálja neked a kegyelmet, hanem azért, mert elutasítod ezt. Ne légy olyan balga, mint ez az ember a történetünkben. Fogadd el az Úr Jézus Krisztusnak a drága kegyelmét. Élj ezzel a drága kegyelemmel, hiszen ő ma is jön felé. Lehet rendezni a bűneidet. Nekem nagy segítség volt ebbe, persze ez nem egy sablon, vagy nem kötelező, de nekem nagy segítség volt ebbe az, hogy volt ott egy másik testvér, akivel oda mehettünk Isten elé imádságba. akinek megvallhattam a bűneimet. Persze az Úrnak vallottam meg, de ott volt, segített, mint a szülésnél a bába. Azt hiszem, mondhatom akár Laci bácsi nevében is, ha bárkinek erre szüksége van, lehet jelezni, és kerítünk rá alkalmat. Jön feléd az Úr Jézus, és szeretné, hogyha te nem utasítanád vissza a kegyelmet, hanem elfogadnád az életedre. Ne a magad jóságában bíz. Egyszer mondta valaki, hát nincs is Isten. Hagyjatok engem ezzel békén, de ha van is, akkor én vagyok annyira jó ember, hogy majd ott is kidumálom magam. Hát ez egy érdekes kijelentés. Ezt a saját fülemmel hallottam, hogy így mondta valaki. Egyrészt, hát nincs is Isten, innen indult, de ha van is, akkor majd ő kidumálja. Ne bízz magadba, meg ne bízz abba, hogy ki tudod dumálni, mert nem tudod. Egyedül az Úr Jézus Krisztusba bíz. Hiszen ő az, aki azért kellett, hogy eljöjjön erre a földre, hogy neked üdvösséget szerezzen. Nagyon komoly kérdéseket tett fel ma neked az Úr. Neked milyen Jézusra van szükséged? A te életed vajon dicsőségére van-e az Istennek? Helyesen dicsőíted-e az Istennek? Láthattuk azt, hogy a tömeg hamis messiási váradalomban volt. Láthattuk azt, hogy a szájával nagyon szépen dicsőítette az Isten, de aztán ez nagyon szépen abba maradt. Gyorsan abba maradt. Vajon érted-e már Istennek az üzenetét, az igét, Jézus Krisztust? Vajon leleplezte már-e az életedet? Az ige. És ha leleplezte már, akkor mit kezdtél vele? Véletlenül nem tetted-e ugyanazt, mint a farizeusok, hogy szépen el akartad hallgattatni. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájan kimondhatnánk, ténylegesen, nem, alap nélkül áldott, aki az Úr nevében jön. Jézus Máté evangéliumában a 7. fejezetben azt mondja, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Jézus az a sarokkő, amire rá lehet építeni az életedet. És nem csak ezt a földi életet, hanem az örök életet. Nincs más alap, ami megállna akkor, amikor jön majd a vihar. Ne csak hallgass az Isten igéjét, én azt kívánom, hanem engedd, hogy az Úr Jézus Krisztus által megélhessd, és az ő dicsőségére élhessél. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájunk életében az Úr Jézus Krisztus lenne az alap, a kőszikla, amire rá mered bízni te is, és én is az életemet. Jézus ma egy ilyen közösségre hív téged. Számolj le a hazug, sátáni, antikrisztusi elképzelésekkel, amit ez a világ óráról órára, percről percre nyomat minden csatornán, hiszen ha körülnéztek, akkor láthatjátok, hogy minden arról szól, hogy elterelje a figyelmedet egy lényeges dologról, az Úr Jézus Krisztusról. És olyan hálásak lehetünk Istennek, hogy még lehetnek ilyen kis szigetek, ahol egyszer valaki így mondta, hogy száguld az élet, mint egy vonat ezerrel a kárhozatban, és vannak ilyen kis megállók. Készít az Isten ilyen alkalmas időket, ilyen kis megállókat, ahol úgy lelassít, megáll a vonat, és van lehetőség átszállni. Az Úr Jézus Krisztuson keresztül átszállni arra a vonatra, ami az örök életbe visz. Hálásak lehetünk Istennek ezért. Mondjuk ki, őszinte szívvel, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Imádkozzunk. Áldott vagy te valóban, Úr Jézus Krisztus, hiszen te vagy az, aki üdvösséget szereztél mindenkinek, aki hisz te benned. Számomra olyan sokszor felmerül az a kérdés, amit itt az énekben is énekeltünk, hogy miért szeretsz. De egyszerűen ezt a kérdést nem is tudom megválaszolni, csak ezt tudom mondani, hogy a lényed a szeretet. Te magad vagy a szeretet. És az a szeretet, amivel felém is fordultál, az megmagyarázhatatlan. Hiszen nem szolgáltam rá, hiszen nem tettem érte semmit, sőt, mindent elkövettem azért, hogy ne érdemeljem ezt meg. Hátat fordítottam, megtapostalak, semmibe vettelek, Úr Jézus, és te mégis jöttél felém. Nem is tehetek mást, csak azt, hogy megköszönjem neked. Köszönöm, hogy te ilyen megváltó Úr vagy. Köszönöm, hogy te nem olyan vagy, mint amilyen én. Köszönöm, hogy benned nincs bűn, hogy te igaz, tiszta, kegyelmes vagy. Olyan hálás a szívem, Uram, hogy így szólsz ma hozzánk, hogy ma is ezt a Te végtelen nagy szeretetedet mutattad meg nekünk az igédből. Köszönöm, hogy a kőszívemből 20 szívet adtál, 20 szív lehetett a Te véred által. Kérlek, Úr Jézus, add, hogy az életem a Te dicsőségedre lehessen. Kérlek, Uram, bocsáss meg azt, amikor még tanítványként is könnyelmű vagyok. Amikor nem megalapozottak a kijelentései, amikor a saját erőmből akarok megállni. De köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy Te leleplezed a bűnt az életembe. Felszínre hozod, hiszen Te azt fedded meg, akit szeretsz. Köszönöm, hogy ez is a szereteted jele. És nem azért teszed, hogy engem elveszíts, hanem azért, hogy be tudjam tölteni a szolgálatomat, amit rám bíztál. Hálás vagyok, Istenem, azért, hogy neked minden emberrel terved van. Hogy Te azért jöttél ebbe a világba, hogy célt adjál a célt élvesztett életünknek. Hogy a helyünkre kerülhessünk. Köszönöm, hogy Te benned szólíthatjuk meg atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáthatunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek népezetű fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Köszönjük Istennek mindazt, amit Máté szívére helyezett az ő igéjéből, és hallhattuk. Sok-sok gondolat megmozdult bennem is, miközben hallhattam. Isten emlékeztetett arra is, ahogy engem magához von, egy könyvön keresztül hozott döntési helyzetbe. Hallották ezt már tőlem többen. A könyvnek ez a címe, már a címe is beszédes. A bűn margosása és az Isten békessége. És az a döntési helyzet az volt, hogy keressem meg a lelkészemet, és ő legyen tanúja meg segítője annak, hogy kiöntök mindent, amit bűnként megmutatott az életemben Isten, és így nyithatom meg, így nyithattam meg a szívemet Jézus Krisztus előtt. Hogy aztán az emberi szóból Istentől halljam meg a bűneim bocsánatának a hirdetését. És hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Én is annyi mindent tudtam a fejemmel, de nem elég tudni. Máté is elmondta, egy másik testvérünktől, fiatal testvérünktől hallhattam nemrég, jöttek vissza a kisifis csendes hétvégéről a gyerekek, és tele voltak még azzal, amit hallottak, és a hittanórán, mert hittanár ez a testvérünk, a megtérés lett a téma. És akkor az egyik, egy olyan lányka, aki nem volt ott, az megkérdezte, hogy mi a megtérés, hittanár testvérünk elmondta neki, és rákérdeztek, hogy ő megtérte. És elmondhatta, hogy hogyan. A lényeget így fejezte ki, hogy mindent tudtam én főiskolás korában, minden a fejemben volt, csak nem érte a szívem. Hát az lett a megtérés, amikor elért a szívéig. Jó néhány évvel ezelőtt gimnazistáknak pedig magam így fogalmazhattam meg, hogy mi történik a megtérésben. Megadom magam, kiadom magam, és átadom magam neked, Úr Jézus. Tényleg nem tudunk mást kívánni, mert nincs jobb, mint az, hogy ez valóban megtörténjék mindenkivel. Mert enélkül nem lehet az Isten országába bemenni, enélkül nem lehet oda tartozni Jézus Krisztushoz. Ő hív, ő szólít, nézd, ő jön felé. Ez a címe az egész rövid sorozatunknak, olyan rövid az a három este. Holnap már a záró alkalma lesz. Holnap is várjuk mindazokat, akik csak tudnak jönni, meg kérjük is, akik itt vannak, hívjanak, hozzanak magukkal másokat. Ugyancsak így este 5 órai kezdettel és Máté testvérünk szolgálatával. Hogy aztán vasárnap pedig délelőtt gyülekezzünk Isten tiszteletre. Nagykállóban 8 órakor, itt Borbányán 9:30, és várjuk a gyermekek szolgálatát, versmondását is vasárnap a délelőtti Isten tiszteleten. Az záró énekünket jelentem be, ami a 291-es ének lesz. Az első versszaka az Luthertől való, aztán Turmezei Erzsébet folytatta. Bizony, ha a világ helyzetére, a naponta hallott hírekre gondolunk, annyira mélyről fakadó fohász lehet ez, hogy adj békét a mi időnkben, de sokkal többre van szükségünk, mint külső békére. Mindenütt, házban és szívben énekelhetjük majd. Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk, hisz rajtad kívül más nincsen, ti sítra szállna értünk. Egyedül te örök Isten, adj békét a mi időnkben, Úristen, téged várunk, te segíts dolgos békében, hűségesen szolgálunk. Áld meg hazánk, áld meg népünk. Adj békét a mi időnkben, adj békességet nékünk. Mindenünk házban és szívben Jézus nevében így hallgass meg minket, amen. Erős várom, Isten! Erős.